Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Cigány pasztoráció, a cigányság helyzete Magyarországon. Ez a témánk. Farkas Gábort köszönthetem, a Boldog Ceferino Intézet főmunkatársát, Bodor Gergőt, a Zarándok Turizmusért Non-Profit Kft. Vezetőjét és Németh Nándort, a Máltai Szeretetszolgálattól. Köszöntelek benneteket. A cigányság helyzete Magyarországon, vajon a keresztény szervezetek hogyan tudnak segíteni? Melyik az a fő kezdeményezés, melyek azok a fő irányelvek, vagy melyek azok az eredmények, amiben ez a legsikeresebb, legeredményesebb és leghatékonyabb lehet? Először Gábor, téged kérdezlek.
Köszönöm szépen. Kicsi méltatlannak érzem magam erre a szerepre ebben a helyzetben. Az intézet mindössze 2 évvel ezelőtt jött létre, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hozta létre, elsősorban a cigánypasztorációban tevékenykedők képzése a fő feladatunk. Én ebbe dolgozok, mindegy, 1,5 éve én szervezem a képzéseket szerte az országba, illetve most már egy közmunkaprogramot is van szerencsém ugyanígy 1,5 éve szervezni az országba. Székely János püspök atya a mi intézetünk vezetője, és ő tőle tudom, és azóta már meg is tapasztaltam, hogy ugye 3 fő pillére van a cigányság felzárkóztatásának: ez a oktatás, a munka, illetve, ahogy ő fogalmaz, az emberi szív, tehát a hit, amely megfogal az emberi szívben. Én mind a 3-nak valóságos jó képeit látom szerte az országban. Tehát ahol ez a 3 dolog összejön, ott valóban a cigány emberek egy egészen más képet adnak, hogy mutatnak magukról, vagy meg egészen más képük jelenik meg az én szemembe, aki nem vagyok cigány. És nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezen keresztül tulajdonképpen kinyílnak, nem fordulnak ki magukból, nem felejtik el identitásukat, sőt, talán még inkább meg tudják élni, és mégis ezeken a helyeken, ahol ez működik, ahol ott látok példákat, ahol ez a 3 dolog egyszerre megjelenik, vagy egymás után kapcsolódva él, ott tulajdonképpen a cigányság integrációja nem is kérdéses, hanem egy élő és látható történet, amely azt gondolom, hogy egy jó irány. Tehát én ezt látom tulajdonképpen újszülöttként ebbe a műfajba, hogy volt egy kérdőjel bennem, hogy hát ezzel lehet valamit kezdeni, püspök, hogyha elhívott, oké, elhivatott keresztény vagyok, szociális szakember, nagyszerű, de hogy mit fogunk csinálni a cigányokkal, vagy már mit csináltak korábban a cigányokkal, hallottam róla, de nem láttam konkrétan dolgokat, de itt a mély vízbe bele lökve, vagy benne úszva abszolút látszódik, hogy ez tényleg egy működő történet.
Bodor Gergőt kérdezem, te hogyan látod, neked mik a legnagyobb örömeid a saját területeden, a saját munkád során?
Hát üdvözlök mindenkit. Nekem sajnos még nincsenek ilyen tapasztalataim, mivel én alapvetően pályázat, illetve projekt előkészítés kapcsán kerültem itt képbe. A Sólya Miklós Szövetség felkért arra, hogy itt a 2017-es EFU pályázati lehetőségek keretében gondoljuk végig azt, hogy a keresztény közösségek milyen módon tudják a meglévő tapasztalatokat integrálni, továbbfejleszteni, közös stratégiákat kialakítani, aztán pedig ugye határon át nyúlóan ezt ismertetni, illetve beültetni a mindennapi életbe. Úgyhogy alapvetően nekik vannak tapasztalataik, ugye magával a gyerekekkel való foglalkozás területén, tehát például az iskolán túli foglalkoztatásban, a kisgyermekekre irányuló foglalkoztatásban, börtön misszióban, a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozásban, különböző szociális tevékenységek nyújtásában.
Ugye a Máltai Szeretetszolgálatnak évtizedes tapasztalata van olyan programok területén vagy terén, amik leginkább cigányok lakta közösségeket érintenek, olyan közegben zajlanak, ahol megjelenik a szegénység, sőt annak elég durva a válfajai, kifejezetten nyomorban élő családok, a mindenféle értelembe vett kirekesztettség, és történetesen a legtöbb érintettje az cigány család ezeknek az élethelyzeteknek, amikkel találkozunk. Ugye Málta dolgozik nagyvárosi szegregátumokban és kisfalvakban egyaránt, kisvárosokban, mindenhol, ahol baj van, ahonnan valamiféle hívás érkezik. Tehát próbáljuk megélni a kereszténységnek azt a részét, hogy igazából aki teheti, hogy segítsen, annak kötelessége segíteni, hiszen így próbálunk hűek lenni a hitünkhöz, Jézushoz, saját magunkhoz, amit vallunk. És ugye aki olyan helyzetben van, hogy ő neki van anyagi lehetősége, szellemi lehetősége, kapcsolatrendszere, hogy segítsen, akkor ő az, aki le tud hajolni egy bajba lévő emberhez, és tud neki valami reményt adni, vagy nyújtani valamiféle, akár egészen konkrét segítséget is, és ez helyenként a Máltai Szeretett Szolgálat tud lenni ebben az országban, amelyik megjelenik. És nyilván megjelenik sok más katolikus vagy egyéb keresztény szervezet is ezen a téren. Mi, amit tapasztalunk, az nagyon egybecseng azzal, amit Gábor már elmondott, hogy egyszerre kell beavatkozni a oktatási téren, szociális téren, a munkavilágában is egyszerre kell hitet és reményt adni. Egyik a másik nélkül nem megy. Úgy gazdaságot építeni, hogy közben a lelki megújulás nem történik meg. Az embereknek nincs hite, hogy nem áll vissza a jövőbe vetett hitük, a saját magukba vetett hitük, a többiekbe vetett bizalmuk, akkor nem fogunk semmire sem menni. Köthetünk el pénzeket, akár mekkora nagyságrendben, az eredménye nem lesz látható. Csak addig, ameddig a projektjeink tartanak. És mi most azon beszélgetünk, hogy arról kezdünk el egyeztetni, hogy mik azok a megoldások, amelyek a projektvilágon túlmutató, mélyreható eredményeket tudnak majd produkálni. A legszegényebb, a leginkább periférián élő, a legkirekesztettebb családok, közösségek esetében is. És hát itt beszélünk valóban oktatásról, beszélünk szociális munkáról, közösségfejlesztésről, elmehetünk konkrét foglalkoztatási programok irányába, amelyekkel foglalkozunk is hát napi szinten. És nagyon kell beszélnünk a hitéletnek a megújításáról, evangelizációról, missziókról, hogy ezt mindig beleértsük a szakmai programokba is, és hogy egyet is értsünk ezekben, tehát hogy nagyjából ugyanaz történjen az ország keleti végétől a nyugati végéig, déltől északig ezen a téren. Emiatt nekünk muszáj egyeztetnünk. Erre az igény azt hiszem, hogy minden szervezetben megvan. Ez látszik most. Vannak konkrét pályázati kiírások, amelyek tudják majd segíteni ezt a munkát. Az apropót a mai összejövetelre ez adta meg, hogy próbáljunk meg projektekben is szövetséget kötni egymással, és elindulni egy közös úton. Mert hogy a probléma egyébként nagyjából ugyanaz, amit látunk, bár a közösségeink között azért mindig vannak különbségek, de azért a fő irányvonalak azok úgy tűnik, hogy ugyanazok kell, hogy legyenek minden szervezetnek az életében.
Kicsit arról kérdeznélek, hogy neked személy szerint mit jelent ez az elhívás a munkádban? Egyáltalán hogyan kanyarodtál erre a hivatásra? És azt mondtad, hogy a segítségnyújtás az egy közös cél, mint a szervezetek között, mint pedig a Máltai Szeretett Szolgálatban. Neked személy szerint mi volt ebben a késztetés?
A fő késztetés az a szakmám oldaláról ered, mert hogy én geográfus vagyok, és területfejlesztést tanultam, és abban is dolgoztam sok-sok éven át, és mindig az volt a fejemben, hogy ez lehet az az út, ahol konkrét segítséget lehet majd adni közösségek, települések, település részek megújításához, csak azokban a pozíciókban, amikben én dolgoztam, Budapesten, állami intézmény környezetében, tudományos akadémián, azt láttam, hogy nagyon-nagyon messze vannak ettől a problémától. És éveken keresztül hiába próbáltunk meg okosakat mondani, valódi cselekvés nem igen követte ezeket a mondatokat. És én nem azt hozottam el Máltai Szeretett Szolgálat közelébe, hogy én egyre inkább tenni akartam, és kerestem azt a helyet, ahol valóban történnek dolgok, és valóban a problémával kezdünk el foglalkozni, és kezdjük el megoldani azokat a kérdéseket, amik feszítenek bennünket. És a Jóisten megadta azt, hogy én eljuthattam a Máltai Szeretett Szolgálathoz. Megtörténtek azok a találkozások, amik ehhez kellettek, és a mai napig tudok itt tevékenykedni, és van mindig előttünk cél, és van eszköz, hogy, hogy dolgozhassunk, mert hogy azt hiszem, hogy azt általánosan kimondhatjuk, hogy ezt a problémát nagyon felülről nem fogja tudni senki megoldani. Tehát hiába születnek nagy stratégiák, és mozdulnak meg akár jogszabályok, vagy hatalmas nagy pénzek is, hogy na, az adott problémára most költeni fogunk bármit. A probléma az nagyon is emberközeli, és nagyon is személyes kapcsolatokon keresztül oldható csak meg. Tehát oda kell menni, és ott kell segíteni, ahol a baj van. Sokszor nagyon pici, apró lépésekkel, sok türelemmel, sok időn keresztül. Kicsit ellentmondásban is ezzel a projektvilággal, ami körbevesz minket, hogy na, 2-3-4 év alatt aztán most produkáljatok nagyon sok eredményt, és mindenféle csuda dolgok jöjjenek ki a projektek végén. Hát ez pont a cigány pasztorációs tevékenységek körében nem hiszem, hogy bárki felelősségen megígérhetné, hogy itt aztán egy-egy projektnek lehet hatása. Viszont projektek láncolatának, egy-két évtizedes tevékenység sorozatnak, annak bizony lehet hatása.
Gergő, téged kérdeznélek. Zarándoklat, mint egy spirituális megtett út, ami sokféle megtett út lehet, fizikai is, lelki is. Hogyan lehet a zarándok utaknak a lelkiségét, hogyan lehet segítségként, hogyan lehet egy lehetőségként felmutatni a cigány testvéreinknek?
Természetesen én a Mária útnak vagyok ugye az önkéntese, úgyhogy ilyen szempontból mindig azt gondolom, hogy a zarándoklás során ugye megtapasztalja az ember az adott élethelyzetét a természetből, természeten keresztül tudja tulajdonképpen megtapasztalni Isten jelenlétét, és így aztán ezen a zarándokút során alapos és hosszú távra kiható lelki megbékélést, vagy lelki megnyugvást kaphat, ami aztán a mindennapi céljait is sokkal közelebb és elérhetőbbé teszi. Aztán persze ezeket hétről hétre, lévről évre meg kell újítani. Azt gondoljuk, hogy ezen programoknak, ezeknek a embereknek a fejlesztése során nagyon fontos az, hogy elméleti tudást is kapjanak. Ugye ezek azok a projekttípusú tevékenységek, amik ugye nagyon kicsi eredményességgel tudnak hosszú távon hatni, vagy mondhatjuk sajnos az iskolarendszer általános léte ellenére meglévő nagy szegregációs problémákat, ugye, amik ellen küzdenek ezek a szervezetek. És hát természetesen ugyanígy felmerül az is, hogy tehát az elméleti képzések után ugye nagyon fontos az, hogy valamilyen gyakorlati lelki támaszt kapjanak ezek az emberek, és ezek aztán már valójában elméletünk vagy hitünk szerint ugye hosszabb távú, stabilabb alapokat tudnak számukra nyújtani. Úgyhogy a zarándoklás azt gondoljuk, hogy egy kiegészítő tevékenysége lehet egy nagyobb tevékenységnek, de mindenképpen a megerősítésben és a mélyebb szintre való elültetésben egy hasznos segítőeszköz. És hát természetesen minden lehetőséget megpróbálunk megragadni arra, hogy minél több zarándokot és minél több cigány zarándokot tudjuk meghívni. Itt nagyon fontos az, hogy mivel hátrányos helyzetű emberekről beszélünk, ugye meg kell őket hívni, tehát valamilyen módon meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy ők támogatottan, akár valamilyen részköltséggel, akár teljesen ingyenesen részt tudjanak ezeken a programokon venni. Úgyhogy ezeket a lehetőségeket is figyelembe vesszük akkor, amikor ilyen előkészítési fázisban vagyunk.
És például mi lesz a legközelebbi ilyen esemény?
Március 24-én lesz egy zarándoklat Mincentre, Csehi Mincentre, aztán lesz Nagyböjtben Sümeg Balatonalmádi zarándoklat, ahol főleg zarándokvezetőket képzünk, és a nyár folyamán szeretnénk ilyen vándortábor jelleggel meghirdetni 3-5-7 napos zarándoklatokat, aminek még a támogatott részvételi lehetőségét azt keressük, valamint hát ugye kerékpáros, illetve futó eseményt is tudok megnevezni, például a Mária Maratont, ami júni 16-tól egészen júli 17-ig lesz. 15 nap alatt bicajoznak el Máriaceltől Csíksomlyóba, illetve 31 nap alatt futnak el a résztvevők Máriaceltől Csíksomlyóba szintén. A bicajosok több csoportba, minden nap külön-külön csoportba fognak indulni, úgyhogy az is egy elképzelhető cél, hogy például egy ilyen cigánypasztorációs vagy egy hátrányos helyzetű csoport is elinduljon ezen a zarándoklaton, illetve természetesen akár egyes szakaszán is. Majd esetleg felvetjük itt a vezetőknek, püspököknek, hogy egy ilyenen is gondolkodhatnak.
Te egyébként személy szerint hogyan szoktál részt venni ezeken az arándok utakon?
Hát elég nehezen, mert családos vagyok, és alapvetően Veszprémbe élek, de Pesten dolgozok, úgyhogy nehéz még kiszakítani ezt a hétvégét is, de azért amennyire időm engedi, egy évi 10 napot azt megpróbálok rászánni.
De az arándoklattal kapcsolatban saját élmény, ez igazándiból, tehát hogy amellett, hogy országos intézetben tevékenykedek, helyben konkrétan Esztergomba dolgozom, ahol 15-20 cigány, illetve nem cigány tevékenykedik egy helyszínen. A roma, vagy Bodogceferin a roma misszió területén, ez egy személyi plébánia, aminek Székely János püspök atya a vezetője. Itt mindenféle tevékenységet folytatnak, babama klub, tanoda, adományok és egyéb ilyen dolgok, és akik itt dolgoznak, rajtuk látom konkrétan, hogy amikor évente egyszer-kétszer egy nagyobb zarándoklatra elmennek, akkor hihetetlenül másképpen, vagy szóval feltöltve jönnek vissza. Ők hívő emberek, tehát nem kérdés, nem egy, nem tudom, átütő erő nekik az arándoklat, de mint egy, nem tudom, mint egy benzinkú, tehát feltöltve jönnek, és jó darabig ebből az élményből, abból az arándoklásnak a lelki élményéből táplálkoznak, és adják is tovább. Egyébként szóval nem csak maguknak tartják ezt meg, hanem azt látom, hogy cigányok egymás közt is továbbadják a hitüket, azt a töbletet, amit egy ilyen zarándoklat során kapnak.
Neked van esetleg ilyen személyes élményed?
Én magam a munkámat úgy végzem, hogy zarándoklok az egész országba. Gyakorlatilag nem tudom, én múlt héten voltam Alsó-Szentmártonba, és voltam, nem tudom, Szendrőládon. Mindenhol cigányoknál bemegyek hozzájuk, ha tehetem a házaikba, ott beszéljük át a helyi dolgokat, hogyha ha csak lehet, nem egy intézményesített keretek között szeretem ezt csinálni. Ha akik ott dolgoznak, ott beszéljük meg a dolgokat, ahol dolgoznak. Ha az ott a családoknál van, akkor ott. Szerintem én sokat zarándoklok egyedül, az autómban ülve, és nagyon sokat jár rajtuk a fejem, imádkozni is szoktam közben, Mária Rádiót is bekapcsolom, hogy kicsit segítsen nekünk, vagy nekem ebbe a helyzetbe, de hogy rengeteget gondolkodom rajtuk, őket oda teszem ebbe a zarándoklatba, az imáimba, a gondolataimba, és amikor megérkezem hozzájuk, valahogy abszolút tudunk csatlakozni egymáshoz, tehát hogy nem valami idegenként találkozunk ott Jézus előtt, hanem ismerősként, pedig már lehet, hogy fél éve nem láttuk egymást azokkal, akikkel éppen ott ezeken a helyszíneken találkozunk. Összesen 44 helyszínről beszélek, amit össze kell fognom egymagamnak, és akkor ez így azért minden hónapban nem tudok hozzájuk elmenni, pedig ez lenne az ilda. Most látom egyébként a jelenlét fontosságát, amiről már itt esett szó, tehát hogy mennyire fontos ott lenni velük, közöttük, meghallgatni csak őket, és abból kiindulni, nem abból, hogy én most mit gondolok erről, vagy stratégiák mit mondanak, meghallgatni őket, ők hol tartanak, és akkor abból ahhoz nagyon jól lehet kapcsolódni. És akkor azzal a lehetőséggel, amit én tudok nekik vinni, és azzal az igénnyel, ami bennük van, egy közös utat tudunk találni.
És ilyen tartós kapcsolatok is meg tudnak születni akkor ezek szerint?
Teljesen, nagyon-nagyon jó barátaim vannak cigányok között, akiket sokszor tényleg csak fél évente látok, de nagyon mély kapcsolatok vannak.
Mennyi időt szoktál egy-egy helyszínen eltölteni?
Ilyen 1-2 óra, sajnos csak ennyi. Tehát én szeretnék néha 1-2 napra is akár oda költözni. Most, bocsánat, éppen ellentétbe kerülök saját magammal, tehát egy pár hete, egy hétvégét töltöttem például Arlón. Az ottani cigányokkal voltam együtt, illetve az ottan működő Szent Ferenc kisnővéreivel közösen dolgoztunk, közösen tevékenykedtünk. Ez egy teljesen C-vágány. Az ottani cigányoknak csináltam egy házasság megújító tréninget. Ez egy másik gondolat. Bocsánat, én közben családterapeuta is vagyok, és ezt így összefűztem, ezt a történetet, és egy kis tréninget tartottunk egy pszichológus kolléganőmmel az ottani cigány házaspároknak. És csodálatos élmény volt, hogy egy tréning, amit kitalált egy pszichológus, vagy hát megalkotott, valahol Kanadába, az Arlóna cigány házaspároknál működik. Én magam nem hittem benne, én csak vittem a módszert, töltöttem azt, ami az én bugyromba volt az ő poharukba, és meg tudták inni, és jó leső volt nekik is, és hatékony volt, rendkívül hatékony.
Kívánok további ugyanilyen hatékony órákat, napokat, és mindannyiatoknak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Farkas Gáborral, Bodor Gergővel és Németh Nándorral beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm.
Csodálatos, szent és felséges, megváltóan.